Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 20. fejezetében, a 20. verstől a 28. versig a következőképpen. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akar tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Foglaljunk helyet.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek, Böjt második vasárnapjának azt a címet adták, az Úr szolgája. Ez a két szó az egymás közötti viszonyra utal, ami ékes ellentétje annak, amit a mai történetünkben vélünk felfedezni. A címben kettős utalást láthatunk, hiszen egyik értelemben Jézus Krisztusra utal, akit az Atya küldött ebbe a világba, önmagát az Atya akaratának rendelte alá, és ahogy a Filippi levélben Pál apostol írja Jézusról, szolgai formát vett fel. Jézus Krisztus az Úr szolgájaként jött ebbe a világba, hogy teljesítse a feladatát, és mindent ennek rendeljen alá. A másik érdelemben pedig egy viszonyt fejez ki, akiket Jézus megszólított, elhívott követésére, az ő tanítványait, az ő szolgálatára hívott el, ezért mondja János evangéliumában, aki nekem szolgál, az engem kövessen, mondja Jézus. Ahogy Jézus alárendelte magát az Úrnak, atyának és szolgájává lett, úgy rendeli alá magát a tanítvány Jézusnak, az Urak Urának, és neki szolgál. Így érthetjük meg ezt a címet, ezt a kettős szolgai viszonyt. Történetünkben azonban valami elképesztő hatalmi mámort, hatalomittas hozzáállást láthatunk az aggódó, szószóló édesanyától és a két tanítványtól, Jakabtól és Jánostól. Az emberi én azért ott van bennük, a hataloméhség, a feljebb való törekvés, pedig néhány verssel korábban Jézus beszél arról, ott a 19. fejezetben azt mondja, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet hoztok Izrael 12 törzse felett. Ezt a mondatot félreértve, ők a dicsőségnél dicsőségesebb pozícióra vágynak, magasabb helyre, hogy felül kerekedhessenek a többieken, ami megkülönbözteti őket a másiktól. Az a kivagyokiság ebben a történetben is mennyire jól bemutatja, hogy nem csak a világban, de a tanítványi körben is, az egyházban is jelen van. Nem csak a picin gyermek tudja egészen kicsi korban a személyes névmás ragozásait, én átélhettem a saját gyermekeimnél, mind a négy gyermekemnél átélhettem ezt, hogy az első szava között hogy tudta ragozni a személyes névmásokat. Hogy az első szavai között volt az én, az engem, a nekem, az enyém, és biztos ismerős mindannyiunknak, különösen akik gyermekeket neveltek, tudják azt, hogy a gyermekek kitűnően tudnak ragozni. Legalábbis ezt biztos, hogy jól el tudják mondani. De ez végig kísér bennünket egész életünk folyamán. Végig. Ez az én körül való forgás, a hatalomélység, a pozíciónak a kiharcolása, hogy minden rólam szól, nekem kell minden, engem illet meg minden, mert minden az enyém, és csak akkor, de lehet, hogy akkor sem nyugszom meg, ha minden az enyém. És látjuk, hogy ebben a világban mi megy. Hogy semmi soha nem elég az embernek. Olyan kielégíthetetlen vágya van, hogy mindent magának, és minden maga körül forog. Adi szavaival élve, aki olyan szépen megfogalmazta ezt egy versében, de a jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. És milyen jól megfogalmazta ezt Adi, az ember belső vágyát. Nem tud nyugton maradni, mert szeretné magát láttatni, hogy felfigyeljenek rá, hogy megmutassa magát, hogy ő valaki, hogy felnézzenek rá, hogy felfigyeljenek rá, magára felhívni a figyelmet bármi áron. Láttatni magát, hogy valakivé lenni, hogy valakivé válhasson. És valljuk meg őszintén, hogy ilyenek vagyunk mi emberek. Ilyenek vagyunk. Szeretnénk magunkat megmutatni, hogy látva lássanak, olyan kirakat emberként élni az életünket. És ez hajtotta az aggódó édesanyát, aki azt gondolta, hogy a legjobbat akarja gyermekeinek, és ezért közben jár értük Jézusnál. Na de először nézzük meg, hogy ki volt ez az édesanya. Mert hát, hogyha megértjük, hogy ki ez az édesanya, megértjük a különböző szálakat, akkor összeáll az a pázlunk, és látni fogjuk pontosan, hogy milyen szándék és milyen háttér érdek vezérelte őt Jézushoz. Ki ez az édesanya? Nagy valószínűség szerint Jézus édesanyjának, Máriának volt a testvére. Ezért Jézus, valamint János és Jakab, ugye unoka testvérek voltak. Ez a rokoni szál bátoríthatta arra, hogy nagynéniként egy komoly kéréssel keresse fel Jézust. Azért értjük itt a rokoni szálakat, nem? Benfentes volt. Ezt ma így szokták fogalmazni. Benfentes. A kör belső részén volt. És felkeresi, mondván, szól néhány jó szót a gyerekei érdekében. Na hát, ezzel tele van a világ. A politikai elit, a gazdasági szféra, is lehetne sorolni, mindenhol micsoda lobby tevékenységek vannak, ezt ma így hívják, lobby tevékenység. Érvényesíteni akarja az érdekeit. És ezt még úgy, elnézést a kifejezést, hogy politikusok még ezt jó törvénybe is tudják ágyazni. Kihasználja lobby érdekeit a kapcsolatai révén. Na hát ez az édesanyja is a kapcsolatai révén ki akarja használni a lobby érdek érvényesítő kapcsolatát, szálát. A jó szándék vezérli őt. Hát minden édesanyja a legjobbat szeretné a gyermekeinek. A jó szándék vezérli őt, hiszen melyik édesanyja ne szeretne jót a gyermekeinek? Melyik édesanyja ne harcolna a gyermekeiért? Szeretné a legjobbat nekik. És mindeközben nem is gondolja, hogy gyermekeiben, Jakabban és Jánosban erősíti azt a bizonyos ént. Erősíti azt, hogy hát igen, itt vannak ezek a tanítványok, 12-en vagytok, na de hát ti, hát azért csak többet érdemeltek ti. És adja a gyerekei alá a lovat. Jó, édesanyaként megsimogatja a buksiukat, és azt mondja, hogy ti többek vagytok, mint ez a másik 10. És ezt akarja elérni Jézusnál, hogy Jézus is többre tartsa őket, mint a másik 10-et. És lehet, hogy ez az édesanyja, ez a jószándékú édesanyja bele se gondol abba, hogy mit idéz elő ezzel. Erősíti bennük, hogy különbek a többieknél, hogy ők többet érdemelnek, mint a többiek. Hogy ez az édesanyja azt segíti a gyermekeiben, hogy többnek látja és láttatja a gyermekeit a többieknél, és jó szándékával tulajdonképpen feszültséget teremt a tanítványok között. Mert ez a jó szándék, ez ide vezet, nem? Hogy feszültség generálódik a tanítványok között. Hogy az a két tanítvány nyilván egyetért az édesanyjával, mert nem húzza vissza őt, és nem mondja, hogy édesanyám, hát miről beszélsz? Hát itt teljes egység van közöttünk. Nem, ott vannak a háttérben, loholnak édesanyjuk nyomában, és aztán majd látjuk a történet eseményében, ahogy folyik, hogy tulajdonképpen egyetértenek az édesanyjukkal. És ezzel tulajdonképpen feszültséget szítanak. Mert látjuk, a történetben ott van, hogy a tanítványok, a másik 10 megharagudott. Hát na-na. Hát egyikünknek sem esik jól, hogyha úgy szeretnének feszültséget szítani, például egy munkahelyen. Ami egyébként nyilván megvan. Sajnos sok munkahelyen megvan ez, hogy az egyiket többre akarják tartani, mint a másikat. És a kettőt is összeugrasztják ezzel. És már nem csak a főnök és közte, hanem a főnök és a kollégája között is feszültség lesz. És itt van ez a hangadó édesanya, aki közben jár, lobby tevékenységet folytat a gyermekeiért, és feszültséget szít a tanítványok között. Erre a rokoni szára felfűzve kérését azt gondolja, hogy közelebb van a tűzhöz, mert hát ő a nagynénje, nem? Nagynénje. Hát azért neki már csak van szava Jézusnál, már csak koránál fogva is azért csak tudhatni Jézusra, a tekintélyéből fakadóan, majd a nagynény megmondja Jézusnak, hogy mit, hogyan kell tenni. Mert közelebb van a tűzhöz, ismerős ez, nem? Mai világban, akik közel vannak a tűzhöz, akik információt hamarabb megkapnak, azok hogyan tudnak ezzel élni? És ez a nagynéni is közelebb van a tűzhöz, hogy ez jár neki, mert a családi helyzet révén ők többek, mint a többiek. Ha Jézus nem kezelte volna olyan bölcsen és szeretettel ezt a helyzetet, akkor ez a jó szándék komoly versengést idézett volna elő, és ez a feszültség elhatalmasodva pokollá tette volna a tanítványi kör életét. Mint ahogy egyébként ez a fajta jó szándék pokollá tudja tenni családon belül az életet. Csak egy ószövetségi szituáció. Hadd villan csak egyet föl, hogy ez a fajta versengés hogyan tette pokollá egy család életét. Gondoljunk csak Józsefre. Különbnek tartotta magát a többieknél, a szülők éreztették ezt, odaadták a gyönyörű ruhát Józsefnek, aztán a másik 11 testvér meg elkezdett irigykedni, elkezdett féltékenykedni, és aztán ez a harag, ez a féltékenység, irigység oda vitte őket, hogy el akarták tenni a testvérüket láb alól. Igen, pokollá tudja tenni, és gondoljatok bele, hogy annak az édesapának, Jákobnak milyen pokollá lett az élete, éveken keresztül abban a tudatban élni, hogy meghalt a fia. Hogy el se tudta temetni. Igen, a jó szándék az versengést idéz elő, családon belül is, és pokollá tudja tenni családok életét, munkahelyeket. És versengések vannak testvérek között, látjuk a világban, két testvér, ki tudja kaparni a másik szemét, vagy férj és feleségek között, és milyen pokollá tud válni akár a munkahelyen is az élet, a folyamatos kivagyokiság, többnek képzeliség miatt. Csupa jó szándék vezérli ezt az édesanyát, de tudjuk nagyon jól, drága testvérek, hogy a pokolba vezető út is a jó szándék kövével van kirakva, kikövezve. Tudjuk. És hány ilyen jó szándékú kezdeményezés van, aztán hova vezet családon belül, munkahelyeken, a mindennapi életben, gyülekezetekben vagy az egyházban. Milyen hatalmi harcokat tud előidézni, amikor valaki többnek gondolja magát a másiknál. Ennek a hatalmi játéknak lehetünk nap mint nap a szemtanúja a világban, és ennek az ördögi hatalmi játéknak válnak sokan áldozataivá. Aztán ez a hatalomra törekvés jelenik meg az egyházban is, a gyülekezetekben is, ahogy akkor a tanítványi körben is ez végig kíséri az emberiséget. Végig kíséri. Ahogy ez akkor ott megjelent a tanítványi körben, és egymásnak feszültek, harag, indulat keletkezett, úgy ma is ugyanezt tapasztalhatjuk. Nem csak a világban sajnos, hanem legyünk önkritikusak. Sajnos az egyházban is, gyülekezeteinkben is ez van. Gyülekezeti tagok között is. A tanítványok édesanyjuk mögött szemlélik a kérést és a reakciót, és édesanyjukkal egyetértésben vágynak ők is erre a hatalmi pozícióra. Jézus jobb és bal oldalán. Milyen hízelgő, nem? Te az egyik, én meg a másik oldalon. Középen Jézus, és olyan idilli ez a kapcsolat. Olyan idilli ez a helyzet, ez a körülmény. Abba bele se gondolnak, hogy a többiekben ez mit válthat ki. Mert csak magukra gondolnak, mert az ilyen emberek csak magukra gondolnak. A másikra nem gondolnak. Azt gondolják, hogy a családi kapcsolatokat kiaknázva, hogy nagynéni tud néhány jó szót szólni az érdekükben, közel lenni a tűzhöz és közelebb férkőzni, mint a többiek. Az ember mindig fokozni szeretné magát, nem egyszerűen nagy lenni, és ez a nyelvtani szabály is mennyire érvényesül az emberek életében. Nem csupán nagy lenni, hanem nagyobb lenni. Aztán a legnagyobb lenni. Aztán a legeslegnagyobb lenni. Ez a fokozás ott van az emberekben. Ha nem elég a nagy, nagyobb. Nem elég a nagyobb, legnagyobb. De még az se elég, a leges legnagyobb akarok lenni. És ez van ott a szívekben. Mert fokozni szeretné magát az ember. És vannak, akik a legnagyobbra vágynak, a legnagyobbak akarnak lenni, és ezt a megkülönböztetést, versengés, nagyra vágyást látjuk emögött a szándék mögött. Pedig jó szándékkal indult, nem az egész. Szólok néhány jó szót a gyermekeim érdekébe. Innen indultunk ki. És aztán hová tud fajulni? Jézus azonban ennek a hatalmi törekvésnek nem ül fel, nem az érzelmei vezérlik, nem tekinti többnek a családi kötelékek miatt sem a nagynényét, sem az unokatestvéreit. Ő nem azért jött, hogy hatalmi érdekeket szolgáljon ki, vagy pozíciókat teremtsen, embereket emeljen föl, vagy másokat pedig soroljon hátrébb. Jézus nem úgy gondolkodik, mint az emberek, mint ez az édesanya, vagy mint János és Jakab. Jézus nem így gondolkodik. Ő nem helyez egyeseket előrébb, egyeseket pedig hátrébb, Jézus nem törtetett, ő nem pozíciógyáros, ő egész életében szolgálta az atyát, és maradt meg ebben a szolgai viszonyban. És Jézus soha nem élt vissza a hatalmával. Soha nem élt vissza a hatalmával. Nem gondolta magát többnek, ahogy mi emberek gondoljuk, nem többre törekedett, hanem annak ellenére, hogy amit olvashatunk Máté evangéliumában, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön, ezt sosem éreztette, hanem mindig alázattal élt az atyától neki ruházott hatalommal. Jézus ezt a jó szándékú kérést egy kérdéssel próbálja mederbe terelni. Azt kérdezi Jézus, hogy kiíhatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Kiíhatjátok-e? Az egy pohárból való ivás, az sorsközösséget jelentett. Sorsközösséget jelentett, ami azt jelenti, hogy a másikkal vállalok mindent. Ezért is olyan szép, ne értsétek félre, nem szeretnék egyik oldalon se állást foglalni, és tudom, hogy ez a járványügyi helyzet, és aztán végképp felülírta az úrvacsorai vételt, és a régi hagyományos úrvacsorai vételt most már kicsit modernizáltuk, és van most már bemártós úrvacsorai vétel is, de én bevallom őszintén, hogy a kehelyből való úrvacsorai vételt azt mindig közelebb éreztem magamhoz. Mindig jobban magaménak éreztem. Egyrészt azért, mert ugyanabból a bűnbocsánatból élő ember vagyok, mint a mellettem lévő. Ugyanabból a kehelyből kortyolok, ugyanúgy Jézus bűnbocsánatára szorulok, közösséget vállalok ilyen módon is a másikkal. Persze aztán lehet, hogy valaki másra helyezi a hangsúlyt, de valahogy nekem mindig ezt jelentette, és ez a történet is, ez az igerész is, ez a mondat is ezt akarja alátámasztani, hogy ki íhatja-e, azaz közösséget tud-e, sorsközösséget tud-e vállalni ez a két tanítvány velem. Jézus a szenvedésére, a halálára gondol, amelyben már előre vetíti, hogy hogyan fognak ők is a tanítványai meghalni. Ugyanarra a sorsra fognak jutni, kicsit lehet, hogy nehéz kivenni itt az ábrán, lehet, hogy nagyon apró betűkkel van, de föl vannak sorolva az apostolok, középen Jézus, aki tudjuk, hogy mártír halált halt, olyan értelme, hogy keresztre feszítették, és aztán az apostolok ott majdnem mind kivétel nélkül, egyetlen egy kivételével, János, ez a János, aki természetes halállal hal meg Krisztus után 100-ban. És tudjuk, hogy Júdás az, aki öngyilkos lesz, de a többi tanítványt mind kivétel nélkül kivégezték. És ugyanarra a sorsra jutnak, mint Jézus. János természetes halállal hal meg, mindenki más sorsközösséget vállalva Jézussal sajnos mártír halált haltak, de azért hadd tegyem hozzá, hogy János is, aki számüzetésben volt, számüzetésben élt, ott volt a halál soron. Ugyanúgy. Jakab lesz az első mártír, ez a Jakab, ő lesz az első mártír Krisztus után 42-ben, karddal kivégzik. 42-ben karddal öleti meg Heródes király, az apostolok cselekedetének 12. fejezetében erről olvashatunk, a mai Spanyolország területén. Ugye tudjuk, hogy az akkori Hispánia az a római birodalomnak a része volt, és tudjuk, hogy Jakab eljutott egészen a mai Spanyolország területéig, hirdette az evangéliumot, és ott érte utol a halál. Az a sors közösség, hogy őt is megélték.
hogy mártír lesz. És erre a jézusi kérdésre azonnal azt válaszolják, hogy ki isszák, nem sejtve még, hogy mi vár reájuk. És ilyen fogadkozást már hallhattunk egyszer Pétertől is, amikor azt mondta, hadd idézem Máté 26-ot, Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg, ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. És tudjuk aztán, hogy néhány órára rá Péter megtagadja Jézust. Jézus tudja, hogy azokat, akiket elhívott, akik sorsközösséget vállaltak vele, milyen életük lesz, és ezért válaszolja nekik Jézus, hogy az én poharamat kiisszátok ugyan. Kiisszátok, ki fogjátok inni. De ez még nem jogosítja fel őket arra, hogy érdemeket szerezzenek Jézusnál, vagy bármiféle előnyhöz jutassák a többiekkel szemben. Ezért óvja őket Jézus, és azt mondja nekik, hogy de közöttetek ne így legyen. Ne így legyen. Lehet, hogy a világban így van, a császári korban különösen is megtapasztalták a hatalmaskodók, hatalmukkal visszaélők magatartását, de azt mondja Jézus, hogy de közöttetek ne így legyen. Lehet, hogy mindenhol ez megy, de közöttetek ne így legyen. Ez nem csupán óvás, hogy óvja Jézus őket, hanem parancsba is adja. Ne legyen így közöttetek. Aki Krisztussal összeköti az életét, annak nem lehet oldhatatlan hatalomvágya, nem keresheti az önmaga dicsőségét, nem helyezheti önmagát mindenkinél előrébb, hanem tarthatja önmagát, nem tarthatja önmagát különnek, mert akkor nem Krisztusnak rendeli alá magát, hanem a saját hatalom éhségét kívánja kielégíteni. Ez pedig nem Krisztustól van. Az ilyen gondolkodás, az nem krisztusi gondolkodás. Persze értjük mi, hogy ez a szegény édesanyja Salomé meg akarta mondani Jézusnak, hogy mit kéne csinálnia, nem? Hát sokan vagyunk így ezzel, meg akarjuk mondani Jézusnak, hogy mit csináljon. Hogy szerintünk mi lenne a jó. De Jézus nem megy bele ebbe a dialógusba, hanem óvja őket, hogy közöttetek ne így legyen. Szegény Salomé és az ő fiai mennyire emberien gondolkodtak, és nagyon sok esetben mi is ennyire emberi módon gondolkodunk a mindennapi életünkben, a gyülekezetben, az egyházban. Ha ragaszkodunk a pozíciónkhoz, és azt gondoljuk, a pozíciónk miatt lehetünk bárkik is. Azt gondoljuk. Emlékszem, 2012-ben, lehet, hogy a gyülekezet nem annyira ismer, de a feleségem nagyon jól ismer. 2012-ben, amikor esperes választásra került a sor, hosszú hetek, hónapokon keresztül való tusakodásban Isten ellen, most így mondom, Isten ellennel harcoltam, mert nem akartam ezt az egész helyzetet. De sok-sok vívódás és harc után Isten nagyon megpecsételte ezt, hogy induljak az esperesi választáson, és vállaljam ezt a szolgálatot. És emlékszem, hogy akkor hát tejfeles szájú voltam, hát ki kell mondani, tejfeles szájú voltam. Ilyen értelemben ez az egész szituáció egyház történelmet írt az egyházunkba, mert soha nem volt ilyen fiatal esperes. Egy tejfeles szájú, fiatal, egy éve parókus lelkész indul az esperes választáson, és aztán Isten megadta azt, hogy bizalmat kaphattam. És emlékszem, amikor volt az esperes iktatás, valaki odajött hozzám, és azt mondta nekem, na Krisztián, ez most egy nagyon komoly pozíció, ez egy komoly hatalom. És olyan hálás vagyok Istennek, hogy nem engedett ennek a, bocsánat, hogy ezt mondom, kígyói kísértésnek. És azonnal elhárítottam, mert azt mondtam, hogy ez nem pozíció, ez nem hatalom. Hatalom az egyházban ráadásul. És ez ma van, ez holnap nincsen. Ez ma adatik, holnap elvétetik. Hát erre nem lehet építeni, ez nem a hatalom, ez legfeljebb bizalom és felelősség. Hogy micsoda ajándék, hogy egy ilyen tejfejlesz szájút olyan bizalommal illetnek meg, hogy esperesnek választanak meg. De ez nem hatalom, ez nem pozíció. És bízom abban, hogy Isten újra és újra alázatban tart. És ha ő úgy látja, akkor vegye vissza. És ne foggal körömmel ragaszkodjak ehhez. Igen, a Krisztusi az, amikor nem hatalomban meg pozícióban gondolkodik az ember, hanem szolgálatban. És szegény Salomé mennyire emberi módon gondolkodik. Mennyire emberien gondolja el az ő gyermekeinek a menetelét. Ragaszkodunk pozíciónkhoz, és azt gondoljuk, hogy a pozíciónk miatt lehetünk bárkik is. Tudjátok, nem a pozíciónk tesz bennünket valakivé, mert az ma van, holnap nincsen. Azonban, aki Jézussal él, ebben a pozícióban éli az életét, aki szolgál, és marad ebben a szolgálati állapotban, az egyrészt tisztában van a maga helyzetével, nem tartja többnek magát, mint amennyi valójában, másrészt pedig önzetlenségével szolgálja a másik ember javát. És ezért beszél Jézus erről a szolgálatról, hogy a tanítványság, a szolgálat, az nem pozíció, hogy most ti lettetek kiválasztva, és akkor ti többek lennétek. Ahogy az igében is olvashatjuk, hogy Isten nem azért választotta ki Izrael népét, mert ők többek lennének, dehogy is. Az más kérdés, hogy a történelem folyamán hányszor éreztették ezt. De Isten nem ezért választotta ki őket. Vagy azért, mert jobban szeretné őket, mint a többieket. Nem. Egy olyan feladattal ruházta fel, olyan felelősséggel, amely szolgálatra kell, hogy indítsa a többi nép iránt. És aki Krisztusban van, az is így éli az életét. Önzetlenül szolgál a másik ember felé. Ahogy Jézus is nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem életét adta oda váltságul, ez azt jelentette, hogy az atyától kapott hatalmat nem öncélúan használta, hanem minden ember váltságát szolgálta. És ezt próbálja megértetni a nagynénjével és az ő tanítványaival, aki pedig őt akarja követni, az nem gondolkodhat pozíciókban, nem a helyezkedésekkel kell foglalkozni, hanem őt lehet szolgálni és emberek érdekében tenni. Ez szolgálat. Mi több, nem tudom, fölfigyeltek a testvérek erre a nagyon erős szóra, itt Jézus a dulosz szót használja, ami rabszolgát jelent. Hogy a másik embernek a szolgája, hogy a másik ember szolgálatába áll. Hogy magamat alárendelem a másiknak. Ahogy tudjuk, hát ismerik a történet, a rabszolga alárendelte magát az ő urának. Alá tudjuk-e magunkat rendelni a másik embernek? Az Úr szolgája ennek a vasárnapnak a címe, drága testvérek. Azt látjuk, hogy Jézus engedelmes volt a kereszthalálig, de vajon mi milyen kéréssel és kérdéssel megyünk ő hozzá? Hatalomélséggel? Pozícióvágyjal? Vagy a keresztkövetés alázatával? El tudjuk-e mondani magunkról, hogy szeretnénk az Úr szolgája lenni úgy, hogy közben másokat szolgálunk? Nem mások felett uralkodunk, hanem a másikat szolgáljuk. Ahogy Jézus tette, az atya szolgájaként szolgai formát vett fel, úgy Jézus tanítványaként, ahogy azt mondta, aki nekem szolgál, az engem kövessen. Azaz vegyek példát Jézusról. Nem visszaélt a hatalmával, hanem szolgált. Szolgálta az atyát, hogy szolgálhassa az emberiséget, hogy váltságul adja önmagát sokakért. ez irányítsa tekintetünket, erre irányítsa tekintetünket ez az egész történet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a szívünket, hogy milyen lélekkel és lelkülettel hallgattuk a te szavadat. Talán sokunkban kielégítetlen vágy van, hogy többnek gondoljuk magunkat, mint amilyenek vagyunk valójában. De kérünk, tedd helyre bennünket, tedd helyre bennünk lelked által ezeket a gondolatokat, hogy valóban tudjunk példaként reát tekinteni, ahogy te szolgáltad az atyát, és váltságul adtad önmagadat másokért, úgy tudjunk mi is szolgálni téged, és önmagukat tudjuk adni másokért. Amen.